Kedves hallgatom! Az első korintusi levél 9. részének 10. és 11. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Nem teljes egészében értünk, mondja ezt. Bizony, értünk íratot meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből. Ami nektek a lelki javakat vetettük, nagy dolog-e az, ha földi javaitokból fogunk aratni? Pál ezt ismét említi a Galatákhoz írt levélben. Ha az emberek kapják a mi lelki áldásainkat, a lelki gazdagságot, akkor nekünk osztoznunk kell velük a földi javakban. Hallottam egy prédikátortól, aki többször is említette, hogy támogatnunk kell azt a helyet, ahonnan áldásokat kapunk. Tegyük fel, hogy egy bizonyos étteremben eszünk. Lemegyünk az utcán, és a sarkon van egy másik étterem, de nem oda megyünk kifizetni a másik étteremben elfogyasztott étel számláját. Mégis sokan ilyet tesznek az ő lelki táplálékukkal kapcsolatban. Az egyik helyen kapják a lelki áldásokat, és az áldozataikat egy másik helyre viszik. Ha mások részesedhetnek ezekből, miért nem inkább mi? De mi nem éltünk ezzel a szabadsággal, hanem mindent elviselünk, hogy semmi akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé. Első Korintusi levél, 9. rész, 12. vers. Pálnak joga volt, hogy támogatást fogadjon el a munkájáért. Mégsem akart semmit sem tenni, amivel akadályozta volna Krisztus evangéliumát. Ezért nem fogad el semmilyen fizetést, hanem saját magát támogatja azzal, hogy ipart vállal, tehát sátort készít. Korunkban szintén van sok vallásos szédelgő. Aki azt mondja, hogy nincs igazam, az olyan vak, mint a denevér. Sajnos vannak emberek, akik üzletet csinálnak Krisztus evangéliumából. Akik meggazdagodnak a szolgálatban, azok akadályozzák Krisztus evangéliumát, efelől nincs semmi kétség. Mégis Isten módszere az, hogy akik a lelki szolgálatot végzik, azokat támogassák az áldásban részesülők. Nem tudjátok, hogy akik a templomi szolgálatokat végzik, a szent helyből származó eledellel élnek, és akik az oltár körül forgolódnak, az oltárra vitt adományokból részesednek? Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Első Korintusi levél, 9. rész, 13. és 14. vers. Nem helytelen a lelkipásztornak, aki áldássá válik népének, hogy támogassák őt anyagi javakkal. Fölfedeztem, hogy amikor az emberek áldást kapnak, a legtöbb helyen támogatják azt a helyet, ahol áldásban részesültek. Én azonban ezek közül egyikkel sem éltem. De nem azért írtam nektek ezeket, hogy velem is így történjék ezután, mert jobb meghalnom, mint hogy valaki dicsekedésemet félre magyarázza. Első Korintusi levél, 9. rész, 15. vers. Láthatjuk, hogy Pál nem fogadott el fizetést. Ő elmondhatta, hogy a korintusi gyülekezetben őt nem támogatták, nem kapott semmit tőlük. Pál saját magát sátorkészítéssel tartotta fönn, mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Első Korintusi levél, 9. rész, 16. vers. Megértem Pál érzéseit. Hogy őszinte legyek, a szükség engem is kényszerít. Nem állok meg az evangélium hirdetésében. Természetesen, nem veszíteném el üdvösségemet, ha abba hagynám, de folytatom, mert belső kényszert érzek rá, és szeretem hirdetni és tanítani az evangéliumot. Mert ha önként teszem ezt, jutalmat kapok, ha pedig nem önként, sáfársággal vagyok megbízva. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy prédikálásommal ingyenessé teszem a Krisztus evangéliumát anélkül, hogy élnék az evangélium hirdetésével együtt járó szabadságommal. 1. Korintusi levél, 9. rész, 17. és 18. vers. Pál nem alantas motívum alapján prédikálta az evangéliumot, és én sem abból teszem. Mégis Isten jutalmat ígért. Tudom, hogy a jutalom átvételekor nem ábrándulok ki. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. 1. Korintusi levél, 9. rész, 19. vers. Neki megvolt a szabadsága ahhoz, hogy rabszolgává tegye magát. Most ezt a nagyon ismerős bizonyságtételt adja vissza szolgálatával kapcsolatban. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő, pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban. 1. Korintusi levél, 9. rész, 20. verstől a 23. versig. Pál ezt mondja, ezt azért teszem, mert versenypályán futok. Olyan vagyok, mint a futóbajnok. Miért futok? A jutalomért. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. 1. Korintusi levél, 9. rész, 24. vers. Az atlétikai eseményen csak egy lehet az első. De a lelki versenyfutásban mindnyájan díjat nyerhetünk, ha hirdetjük Isten igéjét. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. 1. Korintusi levél, 9. rész, 25. vers. Az Istentől kapott jutalom nem évül el, és nem értéktelenedik el, hanem megmarad örök kincsünként. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág. 1. Korintusi levél, 9. rész, 26. vers. Pál azt mondja, hogy nem levegőbe boxol, nem csak játszadozik. Nem játszik gyülekezetesdit. Ez valóságos neki. Hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. 1. Korintusi levél, 9. rész, 27. vers. A görög szó, az adokimos, azt jelenti, hogy nincs jóváhagyva. Pál Krisztus ítélő székére gondol, ahol majd jutalmat kap. A 2. Korintusi levélben beszél arról a tényről, hogy megjelenik Krisztus ítélő széke előtt, ahol majd jutalmat kap. Pál azt mondja, hogy kint van a versenypályán, és úgy fut, hogy jutalmat kapjon. Ezért prédikálja az evangéliumot. Pál szabadságban él. Ez az ő döntése, amit korábban hozott. Azt hiszem, minden kereszténynek dolgoznia kell a jutalomért. Nem az üdvösségért dolgozunk, az ajándék, Isten kegyelme alapján. Barátom, ha jutalmat kapsz, akkor azért dolgoznod kell. Ha jutalmat kapsz, akkor jól teszed, ha kint vagy a versenypályán és elindulsz versenyezni. Még mindig a keresztény szabadsággal foglalkozó szakasznál tartunk, ami végigfut ezen az egész fejezeten, és a következő fejezet első verséig tart. Most látjuk a szabadságnak egy másik területét, amit Izrael népével illusztrál az apostol. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át. Első Korintusi levél, 10. rész, 1. vers. Pál összeköti ezt a verset a 9. fejezet utolsó versével. Pál csak éppen ezelőtt mondta, hogy nem akarja, hogy kárvallottként jelenjék meg Krisztus ítélőszéke előtt, hanem jutalmat akar kapni. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim. Amikor Pál ezt írja, akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy a testvérek tudatlanok voltak ezen a téren, amit a következőkben kifejt előttük. A korintusi gyülekezet nagyon kevert elemekből állt, vagyis zsidók és pogányok alkották. Ma egy-egy zsidó keresztény nekünk szokatlan jelenség, de abban a korban egy pogány keresztény sokkal szokatlanabb volt, mivel először a keresztények zsidók voltak. Amikor Pál ezt mondja, atyáink, akkor a gyülekezet zsidó csoportjához beszél. Ők Pállal együtt izraeliták voltak, és ugyanaz volt a történetük. Atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át. Ez természetesen arra az időre utal, amikor Izrael népe megmenekült az egyiptomi rabszolgaságból, és átkelt a Vörös-tengeren. És mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Első Korintusi levél, 10. rész, 2. verstől az 5. versig. Többségükben. Ez görög szó annak kifejezésére, hogy a legtöbbjük. Ez bemutatja, hogy milyen messzire mehet el valaki, és mégsem nevezhető hívőnek. Kijelenti azt a csodálatos szabadságot, amit az izraeliták kaptak, amikor átkeltek a Vörös-tengeren. A mózesi törvényt nem akkor kapták, ezért nem voltak a törvény alatt. Nagy szabadságot nyertek, de visszaéltek azzal a szabadsággal. A kiváltság nem biztosíték a végleges elbukás ellen. Sok gazdag ember fiának meg kellene ezt tanulnia. Ezt sokan megtanulták olyanok is, akik bizonyos kiváltságokat kaptak a politikai, vagy az üzleti, vagy a társadalmi világban. Megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Volt vezetőjük. Mindnyájan biztonságban átkeltek a tengeren. Itt ismét előkerül a megkeresztelkedtek kifejezés. Ez a szó több jelentésű. A klasszikus görög lexikonban 20 fajta értelmezés található a görög baptizó szóra. Fordításaink sohasem helyesen adják vissza, csak átértelmezik. Ezért nehéz pontosan megállapítani, hogy az író mire gondolt, mert a fordítók nem próbálták ezt visszaadni. Nagyon sokan ezt dogmatikailag egyetlen jelentésre szűkítették. A baptizó jelenti az azonosulást. Valójában a vízkeresztségnek ez a jelentése, és ez beszél a mi Krisztussal való azonosulásunkról. Mi eltemettettünk vele a keresztség által, a Szentlélekbe való keresztséggel. Azonosultunk vele Krisztus testében, behelyezett minket a testbe, mint tagokat. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk. 1. Korintusi levél, 12. rész, 13. vers. Pál ezzel foglalkozik a 12. fejezetben. De itt azt a nyilatkozatot találjuk, hogy megkeresztelkedtek Mózesre. Hogyan keresztelkedtek meg Mózesre? Ne próbáld azt mondani, hogy Mózes megkeresztelte őket a Vörös-tengernél, mert valójában egyáltalán nem lettek nedvesek. Mózes második könyvének leírása elmondja nekünk, hogy a tengeren száraz lábbal keltek át. Amikor Isten kiszárította nekik a Vörös-tengert, akkor nem kellett magukat összesározniuk. Szárazföldön haladtak az egész úton. Csak az egyiptomiak váltak nedvesekké. Elmerültek a tenger vizében. Ezért nyilvánvalóan, amikor azt mondja, hogy megkeresztelkedtek Mózesre, nem a vízről beszél. De nem beszél a Szentlélekbe való megkeresztelkedésről se, mert azt mondja, hogy Mózesre keresztelkedtek meg. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy azonosultak Mózessel. A zsidókhoz írt levél 11. részének 29. versében olvassuk. Hitáltal keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön, és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek. Izrael fiai azonosultak Mózessel. Hitáltal keltek át a Vörös-tengeren. Kiknek a hite volt ez? Nem az ő hitük. Egyiküknek sem volt hitük. Olvassuk el a Mózes második könyvében levő leírást. Azt találjuk, hogy vissza akartak menni Egyiptomba, és Mózest hibáztatták azért, hogy kivitte őket abba a rettenetes pusztaságba. Mózesnek volt hite. Mózes lement a vízbe, és megsújtotta a Vörös-tengert Isten parancsára. Mózes vezette őket át száraz lábbal a tengeren. Amikor átkerültek a másik oldalra, akkor Mózes énekét énekelték. Mózes második könyve, 15. rész. Milyen ének volt az? Izrael fiai azonosultak Mózessel. Mindez a mi üdvösségünk képe. Krisztus átment a halál vizein. Mi átmentünk az ő halálán, azonosultunk vele, és most már azonosultunk az élő megváltóval, megkeresztelkedtünk Krisztusra. Ez az a mód, ahogyan a keresztség nekünk üdvösséget szerez. Amikor bízunk Krisztusban, akkor a Szentlélekbe való megkeresztelkedésünk Krisztusba helyez minket. A vízkeresztség illusztrálja ezt, és nagyon fontos, de ez pusztán szertartásos keresztség. Az igazi keresztség a Szentlélek munkája. Izrael népe megkeresztelkedett Mózesre, és képesek voltak átkelni a Vörös-tengeren. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették. Ez volt a manna. És mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Miért jegyzi fel ezt, mint Pál apostol? Ennek oka van. Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. 1. Korintusi levél, 10. rész, 6. vers. Az első 5 vers illusztrálja azt a szabadságot, amit ez a nép élvezett, mint nemzet. Most ebben a nagyon éles leírásban megtudjuk, hogy ez a nép visszaélt szabadságával. Ezt ránk is alkalmazza. Mindez példává lett nekünk. Ezt értem és érted íratta le Isten, hogy komolyan odafigyeljünk. Az izraeliták megkapták ezt a csodálatos szabadságot, és mit tettek vele? Azt mondja, hogy gonosz dolgokat kívántak. Mik voltak azok? Vissza kell lapoznunk, és ezt találjuk. De a közöttük levő gyülevész nép telhetetlen volt kívánságában, ezért Izrael fiai újra síránkozni kezdtek, és ezt mondták: ki tart jól bennünket hússal? Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, póréhagymát, vöröshagymát és fokhagymát. Most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. Mózes 4. könyve, 11. rész, 4., 5. és 6. vers. Kívánságuk volt, és gonoszság után vágyakoztak. Mi volt a rossz a póréhagymában, vöröshagymában és fokhagymában? Ha ezeket ették volna, akkor nem valami kellemes lett volna velük együtt lenni, de itt nem az ezek utáni vágy volt a helytelen, hanem az, hogy ki akartak kerülni Isten akaratából. Ez volt a kezdete eltévejedésüknek. Megfigyelted-e már, hogy milyen sokszor bűnbe vezette őket a kívánság? Ez már az Édenkertben elkezdődött. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Mózes 1. könyve, 3. rész, 6. vers. Ez Isten akaratának keretén kívüli kívánság volt. A pszichológusok beszélnek a gátlásokról és a tiltásokról, és beszélnek a kívánságról, ami a legtöbb ember életében a főhelyen áll. Mi a kívánság? Ezekben az esetekben annak vágya, ami kívül esett Isten akaratán. Nem volt Isten akarata az, hogy ezeket elérjék egy bizonyos időpontban. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Add, hogy az ószövetségi nép tragikus példája nyomán őrizkedjem a kívánságoktól, és igyekezzen megmaradni szent akaratodon belül. Ámen!